18. Még pünkösd előtt történt, hogy Medve, amikor egy délután megint átment a B-osztályba, ott találta a varjút Tóth Tibor mellett üldögélve. Megállt Tóth asztalánál, pár szót váltott vele, aztán a varjú félretolta őt. Na, eredj innen! Medve kérdő arccal nézett Tóth Tiborra. Tanulni akar velem, mondta Tóth hűvösen. Egyenesen a szemébe nézett Medvének, kifejezéstelen pillantással. Varjó bukásra állt három tárgyból, és Tóth Tibor elvileg nem tagadhatta meg a segítséget. Medve sarkon fordult. Este négy szem közt megkérdezte Tóth Tibortól, hogy mit akar tőle a varjú. Nyilvánvaló volt, hogy nagyon kínos lehet neki ez az erőszakosság, és persze tehetetlen a varjúval szemben. Tóth azonban felvonta a szemöldökét. Semmit, felelte fennhangon. Tanulunk. Olyan elutasító volt a tekintete, hogy Medve szinte zavarba jött. Ne menjek át hozzád ezentúl? Kérdezte sértődötten. Tóth Tibor vállat vont. Jobb lenne, ha nem, mondta aztán nyugodtan. Kérlek. Medvét aránytalanul bosszantotta a dolog. Elhatározta, hogy rá sem néz többet Tóthra. Egy napig tépelődött. Úgy gondolta, hogy ostobaság megsértődnie. Tóth Tibor nehéz helyzetbe került, és ő a kérdéseivel még jobban megnehezítette a dolgát. Egy szóval igazságtalan volt hozzá. Mindezt jól megfontolva az ebéd előtti kézmosásnál csatlakozott Tóth Tiborhoz. Jövő héten lesz a házi bajnokság, mondta. Tudom. És teleeresztették az uszodát. Ez jobban érdekelte Tóth Tibort. Beszélgetésbe fogtak, aztán Medve hirtelen halkan magyarázni kezdte a múltkori kérdését, sértődését, a varjú ügyet. Nem kellett volna rád támadnom, tudom. Hiszen te is csak kénytelenségből állsz szóba azzal az aljas rohadt. Tóth indulatosan feléje fordult. Nézd, hagyj engem békében, Medve, légy szíves! Medvének torkának adta a szó. Döbbenten nézte Tóth Tibor hamvas, sima arcát, seprős pilláit. Most már tudta, hogy milyen szánalmas volt a magyarázkodása, nyavajgása. De éppen ezért majdnem halálosan megsebezte az előkelő, szívtelen leforrázás. Így azért nem lehetett beszélni Medvével. Sok mindent lehetett. Az utóbbi időben Zámencsik is elpimaszodott vele, további kártérítéseket követelt a rádiója miatt éppen tőle, megsértődött rá, és egyszer, amikor Medve egy pillanatra letette a sapkáját a sorszélén álló tanszerládájára, Zámencsik lesöpörte a földre. Még Orbán is ráförmett Medvére valamiért. Medve rendszerint szórakozott volt, ezt mind nem bánta. De így még soha senkivel nem járt, mint Tóth Tiborral. Rögtön pofon kellett volna vágnia, teljes joggal. De nem nyúlt hozzá, pedig tudta, hogy Tóth Tibort ezzel csak megerősíti fölényes önteltségében. Tóth nem a varjú barátságától bízta el magát, bár most már folyton együtt voltak, hanem érezte, hogy hatalma van Medve fölött. Nem csak érezte, pontosan tudta, talán még szemtelenebbül, mint ahogy merényiék a maguk hatalmát. Tóth Tibor arcvonásai mérhetetlenül sokat ígértek Medvének. Felismert bennük egy megnyugtatóan ősi mintát, rokonságot, eredendő összetartozást. Öröktől fogva meglevőt, ami mégis él, vagyis változó és megfoghatatlan, és valahogyan az övé. Valósággal megfájdult a szíve, amikor Tóth így kiadta az útját. De aztán, amikor később többször is látta őt a varjúval, szerencsére olyan vad féltékenység fogta el, ami már képtelenség volt mindenestől. Talán csak mégsem szeretett bele ebbe a kiállhatatlan, szenteskedő kis hülyébe, mint a lány volna. Belül titokban kénytelen volt nevetni saját magán. Vonzódott Tóth Tiborhoz, és lenézte mélyen, külön a durva lelkűségéért is. Eléggé bántotta őt ez az egész zavaros, természetellenes dolog, de lassan beletörődött. Beletörődött, hogy nem barátkozhat vele. Beszélgetni úgysem tudtak. Medve ostobának tartotta, mulyának, pökhendinek. És úgysem közeledhetett Tóth Tiborhoz ebben az időben, mert merényi vette pártfogásába. Átvette a varjútól Tóth Tibort. Ugratta, etette, szelíden gyötörte, maga mellett tartotta. Nyíltan a lányos külsejével bosszantotta, kinevezte hárem hölgyének. Néha ráförmett, ne kacérkodj, de ténylegesen megvédte másoktól, és nagy lakomákat csaptak a hálóteremben, vagy az emelvénybeli asztaluknál az innét-onnét összerobolt ennivalókból, mert Merényi odaültette őt Halász Péter helyére. Tóth nem ellenkezhetett. A süteményeket, félcipókat nem fogadta el, Merényinek mindig rá kellett parancsolnia. De akkor aztán elfogadta. Láttam néha, ahogy közönyös pufók arccal majszolgatja dupla adagokat fent az esztrád fakorlátja mögött. Pünköst hétfőjén kitettek a csapatból, ma sem tudom, hogy miért. Délután leeresztett a labdám, amivel játszottunk. Kimentem bele a pálya szélére, kifűztem, Halász Péter felszaladt ragasztóért. Merényiek játszottak tovább, Homola régi labdájával. Miután gondosan megfoltoztuk a belsőt, ott hagytam száradni, és beálltam újra. Mihelyt észrevettek, intettek, hogy menjek a fenébe. Először nem értettem, hogy mit akarnak. Láttam, hogy Homola dühös pofákat vág, és megindul felém. Merényi előbb ért oda. A nadrág szíját igazgatta futás közben, de újra kikapcsolódott, vagy megunta, vagy egyenesen azért vette le, hogy csapkodjon vele felém, nem tudom. Ahogy hozzám ért, a szíjjal vissza-visszarántva csípőseket csattintott, hol az egyik, hol a másik térdemre, amitől kapkodni kellett volna felváltva a lábaimat, de én csak zavartan hátráltam. Láttam, hogy nem puszta viccelődésből teszi. S csak ugyan, amikor így kihátráltatott egészen a külső fasorig, gúnyos búcsúszóval hagyott ott, alá szolgálja. Azt hittem, hogy kétségbe leszek esve. De csodálatos képpen nem nagyon bántam. Másnap ebéd után láttam, hogy az én labdámmal kezdenek játszani, és bevették újra Mufit. Felsétáltam a farakásokig. Szeredékkel dobálgattuk a szünet végéig. Medve kihozta a magasugró mércét. Lackovics Sándor bal kézzel dobott súlyt, a jobb keze be volt kötve. Merényi vasárnap két napja tréfásan elkapta a kezét, és úgy hátratörte az ujjait, hogy még mindig nem tudta használni. Azért volt dühös rá, mert Szeredin, Szabó Gerzsonon és Medvén kívül Lackovics Sándor is túldobta őt. Merényék olykor-olykor beszálltak az atlétikába. Tornaórán kellett is, mindenkinek mérték az eredményeit, de nem tündököltek annyira. Csak Burger állt diszkoszvetésben a harmadik, negyedik helyen, és Gereben volt elég jó futó. Merényi magasugrásban sokkal jobb lehetett volna, ő is érezte, de ült a léc fölött, és túl hosszúra vette a rohamát, és így Medve és Kolláltó mögött legfeljebb harmadik helyre számíthatott. Lenézték az atlétikát. Már csak azért is, mert Szeredijék, legfőképpen Medve, szenvedélyesen rákaptak már régen. Azelőtt én is. Tudtunk minden eredményt betéve. Most hát visszapártoltam a súlydobáshoz, távolugráshoz, és május utolsó hetében délutánonként gyakoroltunk, versenyeztünk egymással. Ültünk a fűben, sőt, engedélyt kaptunk, hogy lemehessünk a park délnyugati részében fekvő régi tornatérre, ahol rendes homokos ugrópályák voltak, salakos nekifutóval. Hatan heten mentünk rendszerint, levittük magunkkal az uzsonnát vagy a tíz órait. Gatya helyett az ember már reggel klotnadrágot vett fel, hogy a délelőtti szünetből egy perc se vesszen kárba. Ez nem Medve találmánya volt. Ezúttal Szeredijék.